18. fejezet. Feljegyzett beszélgetés az Orani Four Centeres gazdasági hivatalában. Szereplők: Verdié őrmester és Balukin közlegény ezredírnok. Délután 5 óra, az őrmester ilyenkor átnézi a kérelmeket.
Verdié, jön, megviselt, kissé lefogyott az utóbbi időben.
Balukin felugrik.
Verdié bágyat jó akarattal.
Csak üljön le maga, disznó.
Kinyitja a zubonyát.
Fúj. Még egyet fúj.
Balukin írásokat tesz eléje.
Gorcsev, a 27-es közlegény estére kimaradást kér.
Verdié vészes morgással, amelytől bajuszának szálai rezegnek.
Rendben, Balukin.
Ugyancsak a 27-es közlegény diétás betegkosztot kér.
Verdié, bajusza szálai rezdülnek, szemei enyhén vérbe borulnak, orcimpái ütemesen tágulnak.
Aláírva,
Balukin.
A 27-es két nap gyengélkedőt kér, mert a reuma kínozza.
Verdié, bajusza rezeg, szem, cimpa, stb.
Aláírva.
És most
gyanúsan atyai hangom.
Kedves jó Balukin,
maga teljesen lezüllött lelkivilágú gyanús pimasz főhóér. Ha maga még egyszer jelent valamit a 27-es közlegény kérelmeiről, akkor a legnagyobb számú lópatkoló csavarkulccsal pépesre verem a fejét.
Vérfagyasztó kiáltás hasonló a Grand Guignol nevű kóros színpadi elváltozásokban szereplő őrült halott rablók felvonás végisikójához, amire az egész mű íródott.
Nem fogsz ugratni, te orgyilkos írnok! A 27-es kérelmét aláírhatja maga is!
Szünet, az őrmester egy székre roskad.
Mi van még?
Balukin nyel, remegő kézzel egy cédulát vesz elő.
A 27-es kilépést kér holnap.
Verdié. Megtört, legyint, görnyedve süpped a székben. Balukin befejezi.
Mert
fürdőbe akar menni.
Verdié, jó akaratú szomorúsággal.
Ne ugass, mert eltiporlak, te becsület nélküli kétszínű sintéroktató. Mereng, a padlót nézve megviseltem. Végül valami elhatározás érlelődött benne.
Na!
Feláll.
Hát ide hallgasson. Most még a 27-es közlegény kéri majd, hogy két néger szolga gyaloghinton vigye kivonuláskor. Ezt persze aláírom. És ha perceken belül befut a kérése, hogy az őszi nagy gyakorlatokra a kincstár költségén elkísérhessék vidám hölgyismerősei, ennek sem lehet akadálya, sőt, megelőzzük kérelmében. És parancsot kap még ma az ezret trombitás, hogy hajnalban hárfázással jelezze az ébresztőt, mert félő, hogy a 27-es közlegény véletlenül felébred és megjelenik a sorakozásnál. De ha ezzel készen van, akkor akasszon ki egy táblát az erőd kapujába, a következő szöveggel. Elaggott vidéki levélkézbesítők, lóápolók és reumás nyugdíjasok kényelmes otthonra találnak, ha felvétetik magukat újoncnak a francia idegen légióba. Teljesen hülyék számára kedvezmény, különleges elbánás, altiszti rangban sürgülődő száraz dajkák. Hogy az a mennydörgös?
A további feljegyzések már csak az őrmester különleges szókincsét dokumentálják a francia nyelv erőteljes kifejezései körében. Lehet, hogy az őrmester
Eltúloztak is a dolgot, ám annyi feltétlenül bizonyos, hogy Vanek úr helyzete, amióta Pierre Busier kapitány közbelépett Döbertin és Labó nevében, előnyösen megváltozott. A tisztek annyi a katona életre alkalmatlan egyén drámáját látták beteljesedni az idegen légió kérlelhetetlen feltételei között, hogy ebben az esetben szívesen kivételt tettek. Oly mindegy, hogy egyetlen gyenge és ki tudja honnan, miért odatévet alakot nem sajtó szét az afrikai hadsereg könyörtelen fegyelmi gépezete. Olyan kitűnő gyarmati tiszt kedvéért, mint Döbertin tábornok, igazán kivételt tehet az ember. Mi kell ehhez? Egy szidás az őrmesternek, egy válveregetés a közlegénynek, és ma már így fest a helyzet, például a gyakorlótéren.
Vigyázz!
Harsogja az altiszt.
Jobbrát!
Sokkal szeridebb hangon nyomban utána. Vonatkozik ez természetesen Gorcsev közlegény úrra is, amennyiben nem fáradt.
Nem.
Feleli a közlegény szerény mosolya. Csak csináljuk, jobb, ha az ember mindent megtanul, ugye? Délután Vanek úr kimegy a városba. Amikor a kapuban találkoznak, Gent nyel egy keserűt, és teljesen rekedt hangon így szól.
Lesz szíves, közlegény úr, és hátraharc, vagy ilyesmi, és jöjjön velem a mindenségit a fejedelmi dolgának.
Visszamegy Vanek úrral a legénységi szobába. Itt aztán kiereszti a hangját, de úgy, hogy minden ablak beleremeg.
Gazemberek, ha ennek a hajzének itten a cipője, zubbonya, vagy valamilyen nincs rendben, akkor mindenki elsirathatja 4 hétre a kimenőjét, hogy az ördög vigyen el minden vízfejű gazembert. Ez magára nem vonatkozik, közlegény úr, fene egye meg.
Vanek úr személyére a legénységi szoba teljes létszáma ügyel féltő gonddal. Naponta kiválasztanak 4 embert, az úgynevezett Gorcsev különítményt. Egyik a cipőjét tisztítja, másik a ruháját és a fegyvereit, a harmadik az ágyát hozza rendbe, de ezzel a legritkább esetben volt megelégedve.
Nézze, Würfli úr!
Magyarázta atyai türelemmel, de hangjában azzal a folytott rezonálással, amely az önmérsékletét nehezen megőrző embert jellemzi.
Ezeket az ágy végében úgy kell begyűrni, hogy a pokrócon ne maradjon ránc. Ilyen rondán én is meg tudom csinálni.
Miután ragyogóan felöltözött és egy kis kefében rendbehozta a bajuszát is, szokása szerint megemelte szobatársai felé a sapkáját, és elment. Előzőleg benézett a gazdasági hivatalba, és megkérdezte, hogy jött-e levele. A tisztek rövidesen rájöttek a szerencsétlen embertitkára. Valaha bizonyára a jobb körökhöz tartozott, de úgy látszik, kissé meghibbant itt Afrikában. Különösen az ezredesben alakult ki ez a feltevés pregnánsan, amikor Vanek úr egy találkozáskor a belvárosban megemelte ellenzőjénél fogva sapkáját, és mosolyogva így üdvözölte.
– Van szerencsém, ezredes úr! Szép időnk van ma!
Mert ez volt egyéniségének gyógyíthatatlan civil csökevénye. A kalapemelgetés örök szép, polgári szertartása, mint annyi viszonylatnak, véleménynek és kapcsolatnak spontán kifejezője egyetlen gesztussal, amely lehet mély, lehet széles ívű, lehet futólagosan könnyed, de minden esetre benne van a kalapemelgető kapcsolata és véleménye ama szemét illetően, akit e beidegződött mozdulattal üdvözöl. Egy este éppen valamelyik vendéglőben ült, és a titokzatos emberek komor arckifejezésével merett a szivarfüst kék ködébe, mint akinek a koponyájában egy különös, regényes élet örökre eltemetett reminiszcenciái kísértenek. Valójában ezek a reminiszcenciák Gorcsevvel állottak összefüggésben. Gorcsevtől ugyanis a következő levelet kapta. Tisztelt Vanek B. Eduard alközlegény úrnak. Orán, postrestant. Fújóhó, mit tudom én hányadikán kelt nagyra becsült soraira válaszolva, van szerencsém értesíteni, hogy időközben találkoztam önnel az orani várban kiváló tisztelettel, és ügyünket a legnagyobb elégedetlenségemre nem sikerült elintézni önnel. Legutóbbi nagybecsű találkozásunkkor ön alig felöltözött állapotban az orani vár pincéjében maradt, mivel visszatérésemet annál is inkább kilátásba helyeztem. Van szerencsém szíves értesítéssel tudatni, becses cégével, hogy időközben elutaztam, mert egy halaszthatatlanul súlyos tárgyal fejbe ütöttek. Visszatérve levelére, van szerencsém szívesen értesíteni, hogy az ön életményeiből egy fillér sem maradhat el, sőt, minden sérelmét külön felszámíthatja, és én busásan honorálom becses számlám terhére. Sajnálom, hogy mint írja, megrendült késedelmem miatt, de higgy el, nem tehetek róla. Azon reményben, hogy az összeköttetés végül mindkettőnk számára csak hasznos és kellemes lesz, zárom folyóhó soraimat. Szíves megrendüléseinek a jövőben is örömmel fogok eleget tenni. Híve Petrovics Iván. A kellemes estén holdfényben ragyogott a vendéglő terasza előtt elterülő orani tengerpart, és Vanek úr azon gondolkozott, hogy mit számítson fel Gorcsevnek a sérelmekért, melyek a légióban érték. Ekkor egy hang szólalt meg a háta mögött, kellemes és csengő, finom női szó.
Zavarom.
Egy ismeretlen hölgy állt mellette, sápadtan fénylő sejem belépőben, egy elegánsan öltözött, kétségtelen úrinő. Vanek úr hátratolt a székét, és mély tisztelettel megemelte a sapkáját.
Hogy is zavarhatna? Egy ilyen szép hölgy. Nevem...
Petromski, ha jól tudom. Nem emlékszik rá. Laura de Pirelli vagyok.
A hölgy feltűnően szép volt, és mint a már látta volna valahol. Vanek úr nyomban felemelkedett, és újból megemelte a sapkáját. Nevem...
Nem emlékszik rám. Laura de Pirelli énekesnő vagyok.
Hát ön már... Láttam kegyedet valahol, igen.
Az ezredesnél találkoztunk azon az éjszakán, amikor muzsikálni hívták.
Higgyel, szívesen zenéltem volna, de az egyetlen hangszer, amelyhez értek, a fésűre rögzített sejenpapír fúvásra, és nem volt kéznél.
Ezután meghitt beszélgetésbe kezdték.
Kedves uram, mondta többek között Laura de Pirelli, különös, szomorú érzésem volt azóta, hogy ott láttam. A maga tragédiája mögött egy asszony lappang, és csak egy asszony építheti fel újra, amit egy másik asszony romba döntött.
Ez igen szép mondás volt, bólogatott Vanek úr, ez igen szép. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, amikor nem énekel.
Mi volt ön azelőtt?
Kérdezte az énekesnő.
Kérem, levelező egy Nizza melletti szanatóriumnál. Rendkívüli pozíción volt, a szanatórium Lavoir tanár vezetése alatt állott.
És miért lépett a légióba?
Ezt nem mondhatom meg.
A romantikára hajlamos hölgy merengve nézett Vanek úrra. Valami... különös vonzás van a tekintetében. Mondták már azt, hogy ön szuggesszív.
Hát, itt a légióban sok mindent mondtak már nekem. Erre nem emlékszem.
Később pesgőt is ittak, és a titkár úr kigomolta a zubbony a nyakát, mert a két szeme fájdalmasan lüktetett. Vanek úr mégiscsak férfi volt, nem éppen a javából, de a művésznő sem képviselte korban és súlyban az eszményének túlozható leánytípust.
Önnek
meg kellene szökni,
súgta Laura de Pirelli forrón, és a hevületében már a megivott pezsgő mennyiség is hozzájárult némi kalóriákkal.
Művésznő, azt felelem önnek, amit egy Würfli nevű terhelt jó akaromnak, aki illem és táncos komikus, egy levelező. Nem szegi meg a szerződést, amelyet kötött.
Olaszországba mennénk?
Nem lehet, felelte sóhajtva. Pedig szeretem Olaszországot.
Ugye? Ugye? Maga is szereti Olaszországban a sok virágot, a narancsligeteket.
Azt is. Áj, nagyon. De elsősorban a makaronit és a paradicsomos spagettit.
Vanek úr kellemesen töltötte az estét a művésznővel, de szökésről hallani sem akart.
Gondolja meg,
súgta még néhány pohárnyi kalóriával a művésznő.
Ha elszökik, mindig együtt lennénk, és énekelnék magának.
Most még megszoknám idővel, de üzleti megbízhatóságomat tönkretenné egy szerződésszegés. Nem szököm.
Azonban az élet úgy akarta, hogy Vanek úr mégiscsak kockára tegye üzleti megbízhatóságát. A balsors útjai kiszámíthatatlanok. Vanek úr igazán kellemes idilli életet élt a légióban, amelyről pedig annyi szörnyűséges legenda keringett már szerte a világon. A kiképzés 8. hetében még annyira sem vitte harcászatban, hogy 10 perc alatt menet készen az udvaron legyen. Sokszor negyed órát is ácsorgott a helyőrség, míg végre megjelent Vanek úr.
Nem látta valaki a derékszíjamat?
Kérdezte, miután megemelte a sapkáját, amitől gendfogai hallhatóan csikorogtak.
Álljon kérem a sorba, mondta szeliden az oroszlán, akit egy idő óta epe bántalmak kínoztak, pedig 3 hadjáratot vitézül végigverekedett a Szaharában, és egy napig sem volt gyengélkedő. De hát az ezredes meg a tisztek megveregetik a vállát, és elnézőek vele.
A díszlépés még mindig olyan formájú volt Vanek úrnál, hogy egy kivonulás alkalmával a helyi specialitásokat nem ismerő szabadságolt spáhi kapitány több fényképfelvételt készített Vanek úr vonulásáról, és ezeket elküldte a hadügyminisztériumba egy memorandum kíséretében, amely a gyarmati hadsereg azonnali reorganizációját sürgette. Lőgyakorlatoknál, ha Vanek úr célba vette a golyófogót, a század riadtan szétfutott. Az őrmester áttert vezényelt, és mindenki fedezéket keresett. Már úgy látszott, hogy Vanek úr szépen meghízik itt a szolgálatban, amikor közbelépett a sors. Pierre Busier volt a sors eszköze, az a bizonyos hosszú szőke kapitány, aki elindította Vanek úr Gorcsev legendáját, és másnap folytatta szemle útját. Most azonban ismét visszatért Oranba, és már első napon, amikor az erődben járt, értesült mindenről. Kérlek, mondta az ezredes, közölheted Döbertinnel, ha viszont látod, hogy pártfogásba vettük ezt a Jámbor Gorcsevet. Ráfér szegényre, mert gyámoltalan ember, nem katonának való. Uram, atyám, kiáltotta a kapitány, és a homlokához kapott.
Elfelejtettem megírni nektek. Egy katonai ügyben érintkezésben voltam Döbertinnel, és az altábornagy megírta nekem, hogy Gorcsev meghalt. Ott volt a temetésén. Kétségtelenül az volt az igazi, akivel Nidzában a tüzérkaszárnyában táboroztak. Ez egy másik Gorcsev.
Az ezredes dilemmában volt. Egy kiváló katona kedvéért pártfogolhatnak valami ostoba alakot, de nem lehet pártfogolni valakit pusztán azért, mert ostoba. Különben is. Nevetséges blamázs jöhet ki az ügyből. A tisztek tanakodtak. Ez a szerencsétlen fráter nem hibás. Mégis véget kell vetni az ügynek. Megbízták hát az egyik hadnagyot, hogy tapintatosan, de katonás gyorsasággal véget vessen a komédiának. A hadnagy ügyesen fogta meg a dolgot. Átment a legénységi szobákat inspiciálni. Végig járta a termeket, és végül abba a bizonyos helységbe ért, amelyben Gorcsev lakott. Természetesen Verdi, őrmester és Gent káplár mindenfelé mögötte járt. A legénység éppen a szíjazatok és fegyverek tisztítását végezte, kivéve Vanek urat, aki vásárolt egy táska gramofont, az ágyán feküdt szalámi tebet és egy kedves amerikai slágerzenét játszatott magának. Amikor a hadnagy belépett, felállt, de a gramofon vidáman szólt. Közlegény, kiáltotta a tiszt.
Mi ez? Foxtrot.
Azonnal adja abba.
Nem szereti őrmester úr a Foxot? Hát van egy tangó is.
Maga hülye, őrmester, mi ez? Miért tűrnek itt kivételt?
Kérem, hebegte Vanek úr, tegyek fel egy katona indulót.
Ide figyeljen, őrmester. Ezért, amit most tapasztaltam, ezt a hülyét nem büntetheti meg, mert ez az altisztek szégyene. De ha én 3 nap múlva azt látom, hogy itt valakit egy hajszára megkülönböztetnek a többitől, akkor maguk repülnek innen a legelső rohamcsapattal egyenesen a Szaharáig. Megértették?
Igenis, mólajtan, felelte Verdi őrmester, és a szeme mámoros fényben kezdett ragyogni.
Oui, mólajtan,
rebegte Gent káplár, és a mellkasa boldog izgalommal emelkedett. A hadnagy elment. A lehetőségek szerint emberségesen elintézte az ügyet, nehogy ezt a szerencsétlen alakot megbüntessék az eddigiek miatt. Végre is nem ő volt a hibás. Senki sem volt hibás. Azért a légió már alapjában véve olyan, hogy minden hibának megissza a levét valaki akkor is, ha senki sem követte el ezt a hibát. Talán jobb, ha Vanek úr tragédiáját illetően a gyengébb idegzetű olvasók érdekében nem részletezem az elkövetkezendő eseményeket. Elég annyi, hogy amikor a hadnagy eltűnt a néptelen folyosón, az 52 éves őrmester és a 43 éves káplár jobbról-balról átölelte egymást, csókolóztak. Azután egy-két dupla tánclépést lejtettek jobbra és balra, amit Würfli úr szerint a szakkörökben sasszénak neveznek. Ki az a bágyattan imbolygó, rogyanó léptű, ismeretlenségig piszkos egyén, aki egy vödörrel 25-ször teszi meg az utat a mosoda és a szivattyú közötti 400 méteres távon oda-vissza? Eltalálták. Vanek úr az illető. Vanek úr, akinek ébresztő előtt fél órával kell hozzáfognia, hogy a menetkész felszerelésnek magára öltését kellően gyakorolja. Vanek úr a délutáni pihenő idején egy nyersmodorú tizedestől a díszlépésben elhanyagolt nüanszokat korepetálja. És Mehár, aki nem tud franciául, de a hatodik érzéke úgy látszik, megsúgta Vanek úr bukását, régi sérelmét az időjárásra vonatkozó megjegyzés miatt újraérzi, és feleleveníti a rendszeres fenyítés szokását. Így állt Vanek úr ügye, és így állt ő maga is egy vödörrel a kezében vigasztalanul letörten, és már azt sem bánta, hogy Würfli úr megszólítja.
Látja, kérem, ilyen az élet. Egyszer fenn, holnap len. A katona sorsa nem irillésre méltó.
Elsősorban azért, mert félhülye tánctanárok is előfordulhatnak a környezetében.
Maga goromba, fráter. Kezdettől fogva rokon szembezem önnel, és nem viszorozza. Mondja, gondolkozott már, miért van az, hogy minden muzsikus és minden festő hálátlan?
Még nem gondolkoztam ezen. De ha akarja, fogok, bár szerintem a balettántosok, továbbá a kőfaragók sem hálásak.
Én lelepleztem volna magát. Azért fordult rosszra a sorsa, mert megtudták, hogy maga nem Gorcsev. És ha az ember nem Gorcsev, akkor már kutya. Maga sem Gorcsev, mégsem kínozzák.
Maga szerencsétlen, agyalágyult beduin,
szólalt meg Verdié őrmester váratlanul.
Ne unatkozzék itt az udvaron, témfelegjen az istállóba, és csutakolja le a kapitány úr lovát.
Az őrmester elment, és Vanek mélabús megvetéssel nézett utána.
Ez az egész műveltsége.
Higgy el, mondta megértően a táncmester. Ilyen altiszt nem fordulna elő a légióban, ha tánc és illemleckék látogatása hatóságilag kötelező lenne, mint mondjuk a himlőoltás. Higgy el, ez így van. Higgy el, kedves Tintoretto úr, ha megengedi, hogy így szólítsam.
Mondjuk inkább, hogy belenyugszom, mert úgy látszik ez a rögeszméje.
Furcsa emberek az orosz zenészek.
Igen,
felelte Vanek úr vállatvonva.
Én ismertem egyet, aki harmonikán játszott, és gyűjtötte a cigarettas katujákat. Ön is gyűjt valamit?
Tessék? Nem gyűjtök semmit.
De nem is harmonikázom.
Mit szokott játszani?
Dominót, de csak ritkán, és...
Közlegény!
Maga teljesen lezüllött bitang az ember. Ha azonnal nem megy az istállóba, vasra veretem. Mit ugattak itt ezzel a pajácával?
Én tanácsot kértem, mert sohasem csutakoltam, mégis gondoltam, hogy a táncmester járt a salóápolásban.
Igen? Akkor mind a ketten az istállóba mennek. A három lovat lecsutakolják.
Mikor az istálló ajtó becsukódott mögöttük, Würfli úr dühösen fordult a titkárhoz.
Mondja, mit protezsál maga az őrmesternél? Úgyis eléggé utál.
A tánc és illemtanárokat hatóságilag köteleznék, hogy látogassák a saját leckéiket, az jobb lenne, mint a himlő és tífuszoltás együttvéve.
Azután már nem beszélgettek, csak dörzsölték két álló óra hosszat a lovakat. Ekkor jött az őrmester. Körülnézett, és naív csodálkozással kérdezte, hogy miért nem fogtak még hozzá a munkához. Amikor hallotta, hogy ezek a nedves, felborzolt szőrű lovak már átestek a csutakoláson, nem hitt a fülére. Maguk szerint ez csutakolás? Feleljenek őszintén! Vanek úr műértő szemmel megnézte a szomorú paripákat.
Kezdetnek elég biztató, mondta tárgyalagos elismeréssel.
Még 4,5 órát csutakoltak, és közben Vanek úr döntött. Elszökik a légióból.
Gyűlölöm a szerződésszegést, mondta a Würflinek, de azok után, hogy így bántak velem, rám ne számítsanak. Én megszököm.
Lehet, hogy nem is fogják keresni magát,
szólt Würfli úr, nyilván helyeselve az elhatározást.
Olaszországba megyek, dolgozni fogok, és egy hölgy is lesz velem.
Zenélni fog?
Egyelőre csak énekelni akar, de azt sem bánom. A makaróni és a paradicsomos spagetti sok mindenért kárpótolja az embert.
Másnap Vanek úr eltűnt az erődből, és míg a rádió 3 óránként közvetítette személy leírását, ő ismét szokott környezetében lakott, Laura de Pirellinél egy kényelmes ruhás szekrényben, amit a művésznő a lehetőségekhez képest otthoniasan berendezett számára.